Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Gregus Sándor tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a második részt is.
A nézzétek, emberek, ki vagyok én kísértésen, hogy tudtál túllépni?
Úgy, hogy megbetegedtem. Egészen odáig ez a kísértés folyamatosan beköszönt, nálam is, és az én fantasztikus feleségemnél is. Ő eldöntötte 12 évesen, Albert Schweitzert olvasva, hogy missziós orvos lesz. Az egész életútja afelé vezetett, bár látszatra pont ellenkező irányt vett, mert megházasodott, gyermekei születtek, stb. Házi orvos lett. Voltak rossz pénzügyi döntéseink, ugye a svájci frank számla és minden egyéb. Mi akkor nagyon sok mindent elvesztettünk, és elment 40 napra Ugandába, amire az ő édesanyja azt mondta, hogy beszéljük le róla, mert hát az bűn itt hagyni a családot, a gyerekeket, és elmenni Afrikába, ahol megbetegedett, meg meghalhat. Amikor visszajött, onnantól kezdve az egész média róla szólt. Dr. Fodor Réka, őt kint úgy hívják, hogy Dr. Afréka, a Réka névből lett az Afréka. Nemzetközi kitüntetést, amit az afrikaiak adnak, a feketéktől kapja, mekkora fantasztikus dolog ez, missziós orvos, beválasztják az 50 legsikeresebb magyar ember közé, és én büszke vagyok rá, kinevezik egyetemi oktatónak, én olyan ajánlatokat, munkaajánlatokat kapok, pillanatokat, a semmiből, a folyamatos veszteségből egy viszonylagos jólétbe kerültünk, elképesztő gyorsan. Úgyhogy mi diktáltuk a feltételeket. Jó, rendben van, de a siker és a hírnév az vonz. És akkor egyszer csak közli velem egy orvos, hogy két hetem van hátra, és hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. Paf. Ekkora tanítás. Uram, miért pont én? És akkor szembesített az úr engem azzal, hogy én mit tettem azért, hogy ezt a betegséget megkapjam. Ugye én, aki mindent sikeresen csináltam, emlékszem, néztük egymást Rékával, a feleségemmel, és akkor azt mondtam neki, hogy én nem egy emberrel fogok megalkudni a hátralévő időmet tekintve, nekem van még dolgom, bármilyen választ kapok az Úristentől, mi mosolyogva csináljuk ezt végig. Mi vannak gyakorlati teendők ezt a gyerekekkel is valahogy elfogadtatni, hogy az apjuk halálos beteg. Én nekem 20 éves programom volt, de az a 20 éves programom megvolt 40 évvel ezelőtt is. És nem kezdtem bele. Mindig csak előtanulmányokat végeztem. Jó volt hírhetnek lenni, nem is híreset, hírhet, és a magam területén nyilván. Jó volt olyan embernek lenni, akit nem lehet megkerülni, pedig ez, ugye ez a veszélyes. Mert ha állandóan odaállok középre, akkor sokszor útba vagyok, és nem mutatok irányt. Mióta beteg lettem, az volt az igazi megtérésem. Azok a téveigések, amiket egész életemben megtapasztaltam, amiben részese voltam, vagy kegyeltje, vagy áldozata, azok erről szólnak, hogy másképp kell gondolkodnom, ugye mert van az az aranyszabály, hogy ami most vagy, az az eddigi gondolkodásod eredménye, ha ennél több vagy más akarsz lenni, akkor változtatni kell a gondolkodásod. És ez ilyen végletes helyzetben aztán többszörösen igaz, másképp kell gondolkodnom. Így eljut az ember ebben a pillanatban, amikor nincs több spekuláció, ugye, mert abban nagyon jók vagyunk, és föl kell fedeznem a szívemben Jézust. Jézus azt mondja, hogy a szívedet cserélt ki, és mondd azt, hogy Uram, a szívem már nem a házad többé, és cserélt ki, adjál nekem egy új szívet. Most már mi a siker pódiumait azt evangelizációra használjuk. Arra használjuk, hogy azt mondjuk, hogy Jézus itt van, él, és neked is azt kéne mondanod, hogy itt vagyok, Uram, itt vagyok. Ez nagyon nehéz eljutni odáig. Nekem betegnek kellett legyek hozzá, és el kellett mennem egy csodálatos apáca lelki gyakorlatára ahhoz, hogy felismerjem az ő segítségével, Margarita nővér segítségével, hogy én Jézus előtt állok, és felismernem azt, hogy nem a gyógyulásomért jöttem ide. Bár le voltam fogyva, gyenge voltam, nagyon beteg.
Mi történt veled ezen a lelki gyakorlaton?
Két perc alatt Jézus meggyógyított, mert meg tud gyógyítani. De amikor meggyógyultam, ugye feküdtem, mert a Szentlélek az nem nagyon szól arról, hogy én állva maradjak, ott feküdtem, és úgy éreztem, hogy Jézus anyának az ölében vagyok, és térek magamhoz. Margarita nővér eljutatott addig a pontig, amikor minden megbocsájt az ember, és mindenkitől elnyeri a bocsánatot, tehát az Úrtól is. Tudtam, hogy ez megtörtént. Azt hittem, hogy ez már rég megtörtént, de nem. Tudtam, hogy ez most történt meg. Most jutottam el abba az állapotba, amikor a felismeréstől lehajtom a fejem, és azt mondom, hogy igen, igen, megbocsájtok. Neked, édesapám, neked, édesanyám, és neked, Uram. És a nővér elmondott egy imát, én ilyen szépet még nem hallottam soha. Dolgoztam újságíróként, és az úgynevezett szociális perifériákkal foglalkoztam. Én akkor megtapasztaltam, hogy a legnagyobb bűnök családon belül történnek mindig. Mindenütt. Akár gondolati szinten, akár fizikai szinten, bárhogy. Nem is akarom részletezni, ilyen az ember. És a nővér ezeket kimondja, elmondja. Mind. Ott sír mindenki. És akkor utána lehet menni gyónni. És akkor a negyedik napon van ez a szívcsere. Jézus azt mondja, hogy barátom, neked beteg a szíved. Az enyém az épp és tiszta. Én neked adom az én tiszta szívemet, te add nekem a te beteg szíved. Az ötödik napot úgy hívjuk, hogy a Szentlélek kiáradása, és akkor imádkoznak mindenki fölött a pap meg a nővér, és hát nagyon érdekes dolgok vannak. Van, aki meggyógyul, van, aki nem. Van, aki meggyógyul, és két nap múlva újra ugyanaz a betegsége van, mert nem hitt el. Van, amikor valaki föl kell a kerekesszékből, vagy eldobja a botját, vagy nincs hallóidege, és egy eszköz letesz a füléből, és a háta mögött suttognak neki, és érti, hogy mit mondanak, és válaszol rá. Ezek mind csodák valójában. Úristennek az a megnyilvánulása, amely rólad szól. El tudom mondani, hogy egy nagyon erős forróság robbant szét a szívembe, és terjedt el. Nekem el kellett, mert hogy ami folyik bennem, az beteg volt. Én ezt éltem meg, ez volt ez a két perc, és utána sírtam, és nevettem, és annyira nyilvánvaló, még soha nem volt az életemben semmi, mint amennyire nyilvánvaló volt, hogy én most itt meggyógyultam. Elmondom ezt a történetet, mikor mentem le a feleségemmel Zentára autóval, a nővérhez, lelki gyakorlatára. Akkor mondtam, hogy mindenre hajlandó vagyok, mindent megteszek a gyógyulásom érdekében. Egy dolgot azért ne várjatok el tőlem, hogy rózsafüzért imádkozzak. És amikor meggyógyultam, és már tudtam kommunikálni, ott beszéltetett a nővér, akkor azt mondta nekem, hogy és most már fogod imádkozni a rózsafüzért a feleségeddel? Fölteszi ezt a kérdést, mintha ott ült volna mellettünk. Az autóban azt mondja a nővér tolmácsa, hogy Sándor, ha nem akarsz nehézségeket, nem akarsz visszaesni, akkor van ott nálatok a lakásban egy fekete szobor. Rékával vagy összenéztünk, mondom, nincsen fekete szobor. Mondja a tolmács, hogy de igen, egy arc. És tényleg, mondom, a Réka kapott egy afrikai szobrot, ilyen csúnya fekete arcot, ébenfa, magas, és az ott áll a nappaliban valamelyik komódon. És azt mondja, Klári, úgy hívják a tolmácsot, hogy na, azt égessétek el. És amikor hazamentünk, megpróbáltuk elégetni, leüntöttük benzinnel, elégettünk egy csomó papírt hozzá. 2,5 óra alatt tudtunk egy 20 dekás szobrot elégetni, de nem akart elégni. Mindenki mondjon rá, amit akar.
Elmondtad, hogy te hogy élted meg ezt a betegséget. A feleséged hogy élte meg? Hogy ez egy olyan gyógyulás, ami segíti az ő lelki útját is Istenhez?
Ugye ő orvos, és ez egy racionális gondolkodásra kényszerül. Sokszor betegekkel találkozik, hogy nem nagyon lehet misztifikálni. Amikor meggyógyultam, ott volt a 150 között. Azért vittem el, mert azt mondtam, hogy te vagy a feleségem, és én nem egyedül lettem beteg. Én úgy lettem beteg, hogy együtt élünk. Dolgoztunk azért mind a ketten, hogy én beteg legyek, és azért is, hogy te az legyél, csak te még nem tudsz róla. Nagyon megköszönte az Úrnak, hogyha én nem leszek beteg, őt elviszi a siker. Amikor kiderült, hogy beteg vagyok, ő rádöbbent, hogy nagy a baj, nem csak nálam, hanem nála is, és visszamondott minden előadást és egyebet, egész a gyógyulásunk, ami egyébként viszonylag gyorsan jött. Akkor elkezdtünk építkezni egy olyan irányba, amiről nem is gondoltuk volna, hogy valaha tenni fogjuk. Létrehoztunk egy nemzetközi alapítványt, és megszerveztük azt a fajta missziós munkát, amely nem a kalandokról szól és egyebekről, hanem valódi munka, amelyben kiviszünk, kijuttatunk orvosokat Közép-Afrikába, vigyék ki azokat a megoldásokat, amiket ez a fajta civilizáció tud nyújtani a betegségek gyógyítására, és hozzák haza azokat a hitbéli élményeket, amiket ott kapnak, és jelenjen meg egy olyan létforma, bázis, valami, amelyben az Úristen tevékenykedik. Hát mondok egy csodát. Elfogyott az alapítvány pénze. A feleségem még kint volt, és volt még 3 vagy 4 napja hátra. Zavargások voltak a városban, így aztán csak azokat tudták megvizsgálni, akik eleveben voltak a kórházban. Egy fiatal ember segítséget kért. A feleségem megnézte, és mondja, hogy ez egy végstádiumos beteg, dialízisre szorul, hetenke egyszer kéne dialízisre mennie, de a $100, nagyjából $1 a jövedelme egy embernek egy nap, a FAO szerint a nyomor szint váltója, $400 lenne egy hónapban. Ez csak a dialízis, akkor még vért kell kapnia, $100 egy CT vizsgálat, és azt mondta neki, hogy nem. Nem tudok segíteni. Ez olyan, mintha a hadszintéren a haldoklókkal foglalkoznánk a súlyos betegek helyett. És ez az ember, Tóbiásnak hívják, azt mondta, hogy köszönöm, és ezt tudomásul vette. Erre mondja a feleségem azt, hogy a Tóbiás jól aludt, mert mély a hite. De Réka nem aludt jól. Megírta, ez pénteki nap nekem és a Csókainak, hogy ez a problémája van. Létrehoztam szombat reggel egy Facebook kampányt, és szereztem $2000 hétfőre. Dr. Csókai András ezt mondta, hogy ő ad a sajátjából $800. Hétfőn a Réka elkezdtek az utalások érkezni, az ő telefonján látja, azt mondja, bam, 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 bam. Elkezdett kiabálni a kórházigazgatónak, hogy megvan a Tóbiás kezelésére a pénz. Elmondta a Réka a Tóbiásnak, mint kiderült, ez egy 4 gyerekes apa, még a fiatalistát, meg a feleség, ugye egyből 6 ember életére mondott nemet. Elmondta a Tóbiásnak, hogy a magyar emberek úgy döntöttek, hogy neki élni kell. Azóta Tóbiás minden reggel a himnuszunk első sorával kezdi a imáját, hogy Isten áld meg a magyart. Nagyon nagy szükségünk van erre az imára, még ha csak egy embertől is jön, de majd aztán sokszorozódni fog. Ami a csodálatos a dologban, hogy aztán a Csókai doktor kiment rá egy hónapra ugyanoda, és írta, hogy az orvosok megállapították, hogy a Tóbiás meggyógyult, nincs már szükség a kezelésre, és hazament. Most azt csináljuk az alapítvánnyal, hogy pályáztatunk segédnővéreket, hogy elvégezzék a nővérképzőt. Jöttek a pályázatok, rábíztuk az ottani atyákra, hogy ők bírálják el. Jött egy pályázat, amiben leírja egy lány, hogy milyen életet élt. Azzal, hogy ő most ebbe az iskolába jár, attól már éhezik a családja. És most már nem tudja fizetni a tanulmányait. Végül is nyert, Trinity-nek hívják. Azt írta a Rékának, hogy én több embert akarok megmenteni, mint a hányotte. Ez lett a felismerésből, hogy a siker az, amikor a Trinity tényleg több embert ment meg. És megtanít másokat is ugyanerre. Ez az, ami nem tesz bennünket öntelté, mert túlnő rajtunk, amit az Úristen indít el bennünk. Most például keresük annak a jogi lehetőségét, és ez Réka döntése elsősorban. Hogy a házi orvosok elutasíthassák például a fogamzásgátló felírását, lelkiismereti okokra hivatkozva, hogy semmilyen formában se végezzen abortuszt az az orvos, aki nem akar abortuszt végezni. Ha nem kezdjük el, akkor ebből nem lesz semmi.
A lányaitok mennyire fogékonyak arra a példára, amit ti gyakorlatilag eléjük éltek?
A nagyobbik, Anna, azt látja, hogy itt van 2 ember, az édesapja és az édesanyja, akik, hogy mondta, ez a valódi életet tudnak élni, nem sumákolnak. Ő a saját képességeit, tehetségeit használva meg akar mutatni a világnak sok mindent, ami alkotódik általa, hanem ő még vágyik egy csomó tapasztalásra, mint ahogy én vágytam 16 évesen. sok mindenre. Nem azt mondom neki, hogy most erre menj, vagy arra menj, hanem megmutatom neki, hogy szerintem, ha erre mész, akkor így jársz, ha arra mész, akkor sokkal jobban jársz.
Az Isten hétre is fogékonyak?
Anna nagyon. A kicsi nem nyafog azért, mert misére megyünk. Ő most azt a létformát éli, amelyben mindig magára hívja föl a figyelmet. Küzd a saját pozícióért a családon belül. Döbbenetesen jól érvel, és hogyha az érveit vedném figyelembe, akkor mindig meg kéne hátrálnom. Szó volt arról, hogy a lányaink hogyan élik meg a hitet. Nálunk minden este van családéma. Leülünk, átbeszéljük a problémákat, felsoroljuk azokat, amelyek hatottak ránk. Gyerekek, hogy milyen nehézségeket találkoztak aznap, hogyan próbálták megoldani, sikerült-e nekik, vagy nem, mit látnak, mi lesz a folytatása. Közösen imádkozunk, és a legvégén mindannyian megköszönjük a napot. Minden köszönet végén mindannyian megnevezünk egy-egy olyan embert, akivel másnap jót teszünk. Nálunk az esti családi éma a legerősebb kohéziós erő. Ha a feleségem Afrikában van éppen, akkor az interneten keresztül látjuk, halljuk egymást, hogyha éppen ott nincs áram, akkor pedig tudjuk, hogy ő éppen velünk imádkozik. Mi együtt vagyunk. Nagyon fontos, az a legfontosabb a földi életünkben, hogy családban éljünk, a családunk legalábbis szent legyen, ez a cél.
Néhányszor mondják nekem, hogy a tanúságtételek mint sikertörténet, az életben nem végződik minden jól.
Ha nem az Úr lenne a barátom, akkor én ezt most elmondhatnám úgy, hogy itt állok testi fájdalmakkal, eltört két helyen a gerincem. Itt állok szembesülve a koromból fakadó nehézségekkel, nem tudok már dolgozni úgy, ahogy azelőtt. A feleségem Afrikába jár missziókra, és mindenki keresi a társaságát. A gyerekeim valahogy hamarabb lesznek önállóak, mint ahogy én azt terveztem volna, és olyan, mint elveszíteném őket. Ugyanarról beszélek. Ugyanarról a történetről. És milyen jó, hogy mondtad, hogy Istennel ez sikertörténetté válik. Csupán ettől boldogok vagyunk. Én nem tudok annál nagyobb sikert, mint hogy az Úristennel hiszünk egymásban. Az Úristen azt mondja, hogy én várlak. Uram, végtelenül hálás vagyok azért, mert megteremtettél. Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy amíg élek, pihenő nélkül tudjak beszélni a te nagyszerűségedről. Ne fáradjak ebbe bele soha. És nagyon-nagyon kérlek, ha véget ért a földi létem, fogadj el az örök létben. Ámen.
Kedves hallgatók, Gregus Sándor tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. A Mária Rádió budapesti stúdiója önkéntes gondnokot keres. Olyan jó erőben lévő, friss nyugdíjas férfit keresünk gondnoki szolgálatra, aki heti több alkalommal 2-4 órában képes feladatok ellátására. A jelentkező feladatai közé tartoznának kisebb szerelési és karbantartási munkák, segítkezik a Mária Rádió magazinjának postára történő szállításában, rendezvényekre való eljutásban, valamint a rádió tulajdonában lévő személygépkocsik szervizeltetésében. Ha belső indítatást érez a gondnoki szolgálat ellátására a Szűzanya rádiójában, plébánosi ajánlással jelentkezzen személyesen a Mária Rádió recepcióján, vagy telefonon László Dávidnál a 0630-791-4271-es telefonszámon, vagy elektronikus levélben a koordináció@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezését!
Hírpercek.